ki, meg hiszen ez a 15. fejezetéből olvasok a 34. verse, 37. 37. verse. Fejezet címe, az ideális családi élet. Először a verset soronként ismételjük. Urány anéna srishtani, Ritirya grishi devata,
Ritirya grishi devata,
Számtalan különféle testben,
az Úr paramátmáként,
Józsefnek maradványaként
együtt él az élő lénye,
együtt él az élő lénye,
és ezért Purusávatárának nevezik.
És ezért Purusávatárának nevezik.
Köszönöm, és a dolgokban megjelentettem. A Bhagavad Gita 18.61 így ír. Isvara szarvabhutánám, Vritésre csúna tisztati, Brámajan szarvabhutáné, Jambárbhutáné, Nájadám. Ó Arjuna, a legfelső úr mindenki szívében jelen van. Ő irányítja az élőlények vándorútját, akik az anyagi energia szekerén ülnek. Az élőlény, aki az Istenség legfelsőbb személyisége szerves része, az Úr kegyén él, aki mindig minden testformában vele van. Az élőlény egy bizonyos fajta anyagi övezetbe vágyik, s így az Úr ellátja őt egy testtel, amely olyan akár egy gép. Hogy életben tartsa őt ebben a testben, az Úr vele marad, mint Purusa, s jogosága is. Ezt a Brahma-szamhitát 5.35 is megerősíti. Ego gesau csalítum jagadananda bótim. Jagcsaptira szit aszti jagadananda csajávot konta. Andán tarasztra paramán csanán tarasztra Govinda máta bósanta mamagra. Az Istenség személyiségét Govindát imádom, aki minden univerzum és minden atom létére behatol egyik teljes részével, és így szerte az anyagi teremtésben megnyilvánítja a határtalan energiáját. Amiatt, hogy az élőlény az Úr teljes része, Jivának hívja. A legfelső Úr, a Purusa, a Jivával marad, hogy lehetővé tegye számára az anyagi lehetőségek elvezetét. Mindegyszer olvasom versen. Urányan én az Isten, mindre kírja a Vrisi Dévatán, sétél Jivének a Béna, Kölésú Purusó veszolni. Az Istenség legfelső személyisége számtalan hajlékot megteremtett. Például az emberi lények, a négy lábúak, a madarak, a szentek és a félistenek testvére. A számtalan különféle testben az Úr Paramátmánként együtt él az élőlénye, és azért Purusa határának nevezik. Magyarát, Tendasszágyam, Csamásvágyam, csak sérülök, Bétam, Ramiát, Rasszmány, sérülök, Bérumán, Bárája, Krishna, Krishna, Gurudvaye, Krishna, Deva, 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 Svami, Minti, Kami, Namaste, Saraswati, Devi, Vodanaya, Chatrami, Vibhishesha, Shunyana, Vibhishesha, Shishatami, Jai Shri Krishna, Chaitanya, Prabhu, Nityananda, Shri Advaita, Prabhata, Shri Rasami, Gaura, Bhaktavinoda, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ha így gondolkozom, ez egy elég nagy áldozat az ő részéről, mert azt jelenti, hogy tulajdonképpen az, hogy kísérjük, akkor támogatja is, hogy néző, mert ő adja, hogy az én cselekedetem az energiát, és ő az, aki figyeli azt, hogy milyen vágyait van, és igazából teljesíti az élőlénynek a vágyait. És egy szempontból kicsit öröntök, hogy a szülők adja játszani a gyereket, egészen addig a pontig, ameddig nem látjuk, hogy ez már igazán túlzás, hogy ez már túlsak, akkor most meg kell állítani a gyereket, hogy a szülés van, hogy kontrollálja a gyerekét, amikor játszani akar valamit, és akkor beleegyezik egy darabig, hogy teljesíti a gyereknek a vágyait, addig, amíg ellenőtt arra a pontra, amikor már szülő azt mondja, hogy ez most már túl sok, ez már túl veszélyes, ez már túl nehéz, vagy túl sok, tehát már így meghallja mindenkinek, hogy tudom, ez akkor most meg kell állítani ezt a játékot. És akkor mondjuk, hogy Krisna, hogy a karma törvényszerűségén keresztül csinálja ezt a dolgot, tehát hogy egyfelől elfogadja, hogy na, akkor a vérülény most a nagy világban egy ilyen független játékot akar játszani, tehát hogy a saját magát helyezve a középpontba, és akkor a vágyére megfelelően egy testet el a játékra, ami ugye legtöbb esetben nem felizes, mint tudjuk, ugye sokkal több lélekban állati vagy növényi formában, növényi állati vagy növényi testben, mint ember. És akkor van egy ilyen lehetőség számukra, hogy akkor abban a létfarabban beteljesítjük a vágyainkat. Minden esetre általában az a játék, ameddig alacsony létformában van a lélek, addig nem jár egy ilyen úgynevezett súlyos olyanfajta karmával, hogy nem kerülhet emiatt a pokolba, hogy ő csinál valami vágyat valamire. Mert valahogy ezek a vágyak az alacsony létformában, ott kódolnak, be vannak így kódolva, ezek kódolva vannak, hogy már így automatikusan azok a típusú vágyat fogják jellemezni, amelyeket aztán be akar teljesíteni az élőlény. Tehát úgy is nevezik ezt, hogy az állatok esetében, hogy ösztön. Tehát, hogy az állat ösztönösen vágyik bizonyos dolgoknak, bizonyos vágyoknak a beteljesítésére, és ezek legtöbb esetben csak egyszerűen alapvető létszükségletek. Ugye általában az evés, alvás, párzás, védekezés, ugye van ez a négy alapvető szükséglet, és általában az állatok életének a legeslegnagyobb részét az ezt tölti ki. Lehet, hogy amikor az állatok is játszanak egy kicsit, hogy a macska játszik egy kicsit, a kutya is valamikor játszik az emberrel, a gazdájával, vagy a gazda beállítja, amit a Dunaparton sétálnak, beállítja a gazdával valami kedvenc tárgyat behajtja a Dunával, hogyha meg beúszik érte és visszahozza, akkor a gazda megint behajtja, hogyha megint beúszik, megint visszahozza minden eménye ezt a érdekes játékot. És akkor valamikor, hogy ez az életének csak egy kis részét teszi ki, hogy a kutya életének egy elég kicsi része. Általában ez a másik négy az, ami így főleg kitölti az életüket. És akkor ugyanúgy más létformákban is ez van, hogy a majmok is valamikor játszanak, de többnyire az életben négy dolog, a védekezés, bázás, evés, alvás. Szóval ezek az alapvető szükségletek. És az életünknek a nagy részét az ez körül forog, ezt töltik így a meditációkat, hogy az elme az e körül dolgok körül mozog. És nem nagyon van lehetőségünk bűnt elkövetni, mert az igazából, hogy az állatok nem szabad bűnt elkövetni, mert csak követik azokat az ösztönöket, amelyeket pedig kódolt az Úr, és akkor ennyi. Tehát, hogy nekik igazából egyszerű az életünk, elég reménytelen, de ők azt nem tudják elfogni, hogy ez így elég reménytelen ügy az egész. És akkor csak így próbálkoznak. Boldogok lenni ők is abban az anyagi világban, teljesen reménytelenül, de ezt nem fogják fel. És akkor az emberi testbe kerülve, ugye a vérülény, akkor megérteti azt, hogy hát itt van más lehetőség is, nem csak ez a nagy dolog van, nem csak evés, alvás, védekezés, párzás, hanem itt más lehetőségek is vannak az életben az élvezetére. És akkor, hát a legtöbb ember számára, mondjuk ettől függetlenül nem azt, hogy eszébe jut, hogy akkor élvezzük az életet, hogy szolgálja a legfelső urat, és akkor megtapasztaljuk ezt a belső lelki boldogságot, ami az igazi, ami valójában, amit keres az élőlény az anyagi világban is, hanem általában a legtöbben majd mások akarnak. Ugye a modern világban akkor olyan fajta játékok terjedtek el, amik lehet, hogy kapcsolatban vannak valamilyen mértékben ezzel a négy dologgal, de igazából bizonyos szinten meg mégis a pont ez a négy dolog. Mondjuk, hogy vegyük a internetet, vagy a számítógépes játékokat, amikor az élmény így elvezi a saját kárnyéjét, azáltal, hogy a világból érkező impulzusok így bejönnek, és akkor olyan fajta dolgokat próbál élvezni az élmény ezen keresztül, ami nem kifejezetten a párzás, nem kifejezetten a védekezés, nem kifejezetten az evés és alvás, Mondjuk pedig egy példát, amit az emberek szeretnek, hogy mondjuk néznek egy olyan filmet, vagy színházi előadást, amiben sok humoros jelenet. A humor, ez valami olyasmi dolog, ami hát lehet, hogy az állatokat is néha megjelenik egy kicsit, tehát hogy a bajnok van már egy kis humor megjelenik az életünkben. De a legtöbb fajnál nem is humor, tehát hogy most nem értékelni valamit, amit lehet nevetni egyet, valami olyan cselekedetet, vagy olyan dolgot, amit lehet nevetni egyet, ugye a legtöbb fajnál ez nem nagyon van meg. De az embernél például ott van egy ez a dolgok, hogy igénylik ezt a dolgot. És aztán a humor az viszont lehet, hogy kapcsolatban ezzel a négy dologgal, ahogyan az megjelenik a világban, az kapcsolatban ezzel a négy dologgal, mert ugye alig orszabb az emberek elég erősen testtudatosak. De van egy pár olyan speciális dolog, ami megjelenik az életünkben, ami már mégis egy teljes olyan, mint ami az állatokra jellemző. És akkor ott van a tudásvágy is például, egy másik példát, ami megjelenik az emberek életében. És ez a tudásvágy, ez lehet, hogy szintén kapcsolatban a jelentős mértékben ezzel a négy dologgal és védekezés párzás hallás, tudni akarják az egész mechanizmusnak a lényegét, tudni akarják hogy egészségesen táplálkozni, és akkor utána kutatnak, és akkor próbálják azt szerint berendezni, a tudatosan szerint berendezni az életüket, akkor így is így fogok táplálkozni, ezt is ezt fogok lenni a megfelelő időbe. És akkor ez már egy ilyen, ez is egyfajta meditáció, kapcsolatban van ezzel az alapvető szükségettel, de az állatokat nem fognak ezen sokat agyalni. Tehát ők csak így követik az ösztöneiket, amik általában jó ösztönök. Érdekes módon. Az ember esetében ez nem feltétlenül így van. Az nagyon érdekes dolog, hogy az ember az úgy nem annyira ösztönli, mint az állatok. Tapasztalja az érzékszerveken keresztül azt, hogy itt most valamiféle örömhöz lehet jutni, azt ugye tapasztalja az ember. De nem minden esetben tudatos arról, hogy most ez neki az jó lesz, hogy megeszik el azt a dolgot, vagy sem. És jó lesz az, hogyha én sok cukrot eszek, vagy nem. Jó lesz az, hogyha sok zsíros ételt eszek, vagy nem. Sok fűszert, vagy nem. Sok csípős dolgot, vagy nem. Tehát ugye az állatok ezeket nem gondolkodnak, az ember az nagyon sokat tud ezen gondolkozni, agyolni. Ugye, hogyha valaki szerencsés, akkor egyszerűen csak követ az anyag védát, hogy utána felsőből már évekség, mert ott adni az egészséges életmód, hogyan kell táplálkozni, hogyan kell élni. De ha valaki nem erre támaszkodik, ugye a nyugati világban sok tudós, akkor spekulált, kutatott és a tapasztalatok útján próbált, hogy valamilyen konklúzióval jutni, hogy akkor most milyen egészséges vagyunk táplálkozzunk. Szóval az emberi létformákban ez nagyon jellemző, hogy ez ott van az, hogy képesek vagyunk tudásra vágni, és az élet minden területével kapcsolatban valamilyen tudásra szeretni. És akkor általában a tudósok azok teljesen rabjává tudnak ennek válni. Azért is születnek ilyen nagy felfedezések, mert személyesen kutatnak valami után, ami valami speciálisan emberre jellemző vágyat teljesítve sok esetben. Mondjuk, hogy aki feltalálta, hogy az autót, a gépkocsit, hogy egy állatnak eszébe nem jut ilyes, mert most feltalálja valamit, amivel már sokkal gyorsabban tudok haladni, mint a két lábamon, ahogy haladni, vagy a négy lábamon, ahogyan haladni. Egy állatnak ugye ez nem jut eszébe, beérkez a kettő vagy négy lábbal, és annak a gépességével, ahogyan az viszi előre, akkor az úgy életben van. De az ember az ugye képes ezen gondolkodni, hogy a lehetnék ennél gyorsabb, mint amit a természet adott nekem egy lehetőséget, arra, hogy milyen sebességgel haladjak a világot, de nem lehetnék ennél gyorsabb. És ugye akkor megszületett ugye egy olyan felfedező, aki beteljesítette ezt a vágyat, ugye az egy Carl Benz, ugye német tudós, akkor ő addig agyalt, addig kutatott, ugye ameddig rá nem jött arra, hogy akkor hogyan lehet megépíteni egy olyan autót, ami mindjárt több 10 km/h sebességgel is haladni, hát egy ember az csak maximum nagyon rövid ideig komoly edzése után tud ehhez hasonló sebességet elérni, és azt is általában pedig rövid tudja tartani egy sprinttel. Tehát lehet, hogy ugye az 30-40 km/h sebességet, de csak rövid ideig képes tartani, aztán ugye kifullad. És akkor ez az autó meg mindjárt a legelső autó, amit Benz megalkotott, az már képes volt még ennél gyorsabban is haladni. És akkor az emberek ezt csodálták, hogy ez a tudásnak egy olyan megnyilvánulása a világban, ami csak az emberre jellemző, és az ember képes válni ugye arra, hogy átlagon felüli teljesítményt tudjon nyújtani az életben, és nem elégedett általában az pusztán az egyszerű alapvető helyzet, amiben megszületik. Tehát nem olyan, mint egy állat, nem akar többet és többet. Ez is speciális, mert az ember jellemző, hogy akar mindenből többet, és kutatja, hogy a lehetőségekről a nyugi világ arra nézve, hogy hogyan élvezhetünk jobban az életet. Mondjuk az autó is egyfajta, az előtt is jelentett az embereknek, hogy van ez a iskola báv, ez az irányító hangulat, És akkor az autóvezetés például hogy az ebben tudod segíteni. Hogy akkor én most gyorsabb vagyok, és tudok irányítani egy gépezetet, és gyorsabb vagyok, mint azok, akiknek nincs ilyen gépezete. Aztán, amikor már nagyon sok mindenkinek lett ilyen gépezete, és ez már nem lett annyira különleges dolog, hogy nekem van egy autóm, akkor utána a versengés akkor is tovább folytatódott, akkor kinek van jobb, szebb, és gyorsabb, és erősebb autója, vagy drágább, mindenki, ha így van gyorsabb, de mindenki lássa, hogy ez drága. És akkor így tudják, hogy most magasabb szinten állok, ugye, mint a többiek, nem tudom, ilyen drága autó beszerezni. Ugye az emberekre jellemző ez a dolog, de természetesen attól függetlenül, hogy ez jellemző, ez még mindig kapcsolatban van elég jelentős mértékben az a négy alapvető dologgal, és védekezés bázással. Mert általában, hogyha valakinek van nagy vagyona, nagy tekintélye, amíg lehet, hogy mondjuk egy ilyen autó is jelezhet, vagy egy nagy villa, vagy az, hogy sokan utazhatok a világba, stb. De mégis mindezek azért ezzel kapcsolatban vannak, mert ugye mondjuk a férfiak esetében, akkor általában aki nagy hatalommal rendelkezik, nagy vagyonnal rendelkezik, nagy befolyással és hírnével rendelkezik, akkor ő ugye válogathat a legeslegőbb ételek között, akkor ő megteti azt, hogy nem ő maga főzi, nem valaki megfőzeti ezt az ételt, hanem egy olyan szakáccsal, aki nála sokkal jobban tud főzni, és ezáltal sokkal jobban tudja élvezni ugye, úgymond az életet. És akkor, hogyha mondjuk a negyed területén, hogyha vágyik női társaságára, tehát aki nem gazdag, hanem híres, akkor ő válogathat és váltogathatja is ezeket a társakat. És akkor valamelyik valaki megvan, hogy csak így pip-pap egyszer egyszerűen kidobja, és akkor gyorsan keres valaki más. Helyette nem egy probléma, hogy most majd váltson egyet. Tehát, hogy valamennyire kapcsolatban van ezzel a dologgal, de mégis a formája, ahogyan él egy ember, az már érzik nincs teljesen olyan, mint egy állat. Ugye próbál szoktam mondani, hogy egy ilyen palírozott állatiasságról, hogy az ember tud élni az anyagi világban. De vannak olyan jellemzői az embernek, ami mindenképpen csak az ember jellemző, és nem az állatra. És aztán a tudásvágyaknak vannak olyan részei, amelyek már kicsit magasabb dolgot céloznak meg, az ember jellemző az a tudásvágy, de akkor ez nem minden esetben csak azt szolgálja, hogy az érzékkiegítés milyen magasabb szinten tudja valaki folytatni. Hanem akkor vannak olyan emberek, akik megértik azt, hogy igazából az a világ átmeneti. És igazából teljesen mindegy, hogy mit halmozok fel, itt végül mindent el fogok veszíteni. És ugye ez az igazán bölcs hozzáállás, mondjuk pedig az autónak a feltalálóját is, Carpen, ezzel olvastam egyszer egy rövid pároldalas életrajzot róla, és akkor ő viszonylag hosszú ideig élt, de aztán 83 vagy 84 éves volt, amikor meghalt, és nagyon tisztelt, és nagyon csodálták az emberek, mint az autó feltalálóját, de mégis az volt, hogy akkor egy ilyen végeredekülésben, utolsó napjában, akkor már így nem bírt felállni, már nem bírtam az ablakhoz sem menni, ki nézzen az a szép házának az ablakán egyáltalán. Szóval egy ilyen végelőülésben meghalt és mindent elvesztett. Szóval ez a sors, ez bármilyen sikeres is valaki, az mindenkire várt a sors. És ezt senki nem kerülheti el. És akkor valaki kicsit bölcs, akkor rájön arra, hogy most nem ez a cél, hogy az élet végső cél, hogy most az életem valamilyen anyagi területen, vagy nagy sikert mutassak fel az anyagi világban. Mert ez a siker, ez, hogy meddig lehet élvezni ezt a sikert, tudod, mint átmeneti. Meddig lehet élvezni bármilyen nyugatot, vagyont, amit felhalmozunk, vagy bármilyen hírlövet, amit szerteszünk. Ez mind átmeneti, ezt mind elveszítjük, és végül minden jelentéktelenné válunk. Lehet, hogy még mielőtt meghalunk, még azért jelentéktelenné válunk, amikor öregek vagyunk, és nem tudom, tehetetlenné válunk, és akkor igazából már nem annyira szívesen látnak elég sokan bennünket. Mert már lehet, hogy nem lesz annyira kellemes a látvány, amit nyújtunk, vagy nem lesz annyira kellemes a hatásunk, amit kiáltunk az emberébe. És akkor ezt tapasztalja az élet, hogy ilyen kellemesen helyzet. Aztán persze, hogy egy olyan fajta emberi életet élt, ahol nagyon jó kapcsolatai voltak az emberekkel, akkor persze mondjuk, hogy a belső tulajdonságait fogják látni, és akkor nem fogják és akkor szívesen fogják látni öreg korában, és ez egy másik kérdés, hogy arra is van lehetőség, úgyhogy ilyen finom szinten úgymond tesz valaki sokat azért, hogy jó emberi kapcsolatot legyenek, akkor fogják szeretni öreg korában is, és fognak ragaszkodni hozzá öreg korában is. Erre is van lehetősége, még mindig az van, akkor is az is lezárul, és akkor is vége lesz. Most akár úgy kell állni ezt a világot, hogy nem nagyon szeretnek ránézni az emberek, akár úgy, hogy sírben fölötted, még mindenképpen el kell hagyni, és még mindenképpen kellemetlen így is, és úgy is. Hogy mindenképpen lesz a kellemesen érzés, így is, és úgy is. Tehát, hogy ez a legjobb dolog, hogy az ember kutat azután, hogy akkor mi is az emberi életnek a célja. Ez az, ami közel emberi teszi az embert. Szóval lehet, hogy vannak bizonyos dolgok, amiket az állatok nem csinálnak, az ember csinál, de ami igazán emberivé teszi az emberi életet, az ez a kutatás az abszolút igazsági után, hogy miért élek én, miért születtem itt be, miért kell ebbe az átmeneti világba jönnöm, és miért kell majd végül mindent elveszítenem. Ugye ez az az igazán bölcs kérdés, azt kell feltenni. És ezért kell ezután kell kutatni. Mondjuk a biblikus kultúrában, hogyha valaki megszületik, akkor az egy szerencsés dolog, mert akkor ott egyből már gyerekkortól tanítják ezekre a kérdésekre a választ. És akkor az egy nagyon szerencsés dolog. És a pandémiában valamennyire már az is egy szerencsés dolog, hogy valaki nem is születik vele a védikus kultúrában, vagy komoly lelki gyakorlóknak a családjában, de már az is egy szerencsés dolog, hogy egyáltalán találkozunk vele valamikor az életünk során. Ugye mind nagyon szerencsések vagyunk, mert itt Magyarországon ugye még nem is olyan túl régen is, nem tudod senki semmit úgy szólni a védikus kultúrában, ők is nem tudatos lelki folyamatról, gyakorlunk, ez mindent tudott, nem tudtak az emberek, nem volt lehetőség kitörni a tudatlanságból. És hogyha valakinek volt tudásvágya, mint hogy nekem is volt gyerekkoromban tudásvágya, és akkor kíváncsi voltam, hogy na akkor mi a múltja az emberiségnek. Jó, hogy a nagyszüleim adtak egyfajta választ, hogy hát a világot Isten teremtette. És érdemes minden most már bemenni a templomba, hogy hálát adjuk az Úrnak, hogy így segít bennünket, meg hogy majd alá utána is jó legyen, legyünk jó emberek, hogy majd utána is jó legyen. És akkor minden este imádkozz a bőröntől, nem szívből kérlek, bűntől, bajtól, vízzél meg életedben, légy az élem halálom, akkor nem lehet. És akkor ezt gyerekkoromban...
Bedározta.
Gyerekkoromban ezt így nagyon sokszor elmondtam este. Ezt így is valósosan, hogy a nagyszüleimbe oltottak bele, és akkor esténként ezt így elmondtuk. Hogy akkor így majd jó lesz az emberi élet. De minden esetre azért ez még önmagában teljesen nem elégített ki, akkor még jött ez a dolog, hogy jó, de hát mi volt a múltban, hát aki van Isten, valahol megteremtette ezt a világot. Mi volt a múltban, és miért van az, hogy mások dolgokban is hisznek az emberek, nem csak ugye kereszténység van a világon. Mondjuk például a materializmus, amikor az én gyerekkoromban nagyon erős volt, hogy 80-as években, a szocialista korszakban, az még hát nagyon erőteljesen az határozta meg Magyarországon az életfelfogást, hogy oktatták a materializmust, hogy igazából nem Isten teremtett a világot, hanem az anyagból jött létre. És akkor, amikor olvastam erről, akkor ezt úgy érták el, hogy igen, ezeket komoly tudósoknál megvizsgálták ezt a kérdéskört, azok komoly elfogulatlan tudósok, akik nem bíztak meg ezekbe a vallásos babonákba, mert így adták elő, hogy ez csak babona, ez a vallásos hit, ez csak mivel nem ismeri a világnak a működését, ősember nem ismerte a világnak a működését, akkor így félhetsz azoktól az ismeretlen dolgoktól, és akkor kerestek valami belekapaszkodni, valami abban választ a kérdéseikre, és valami majd egy kicsit úgy megnyugtatja őket a félelmeikkel kapcsolatban, és akkor kialakultak a vallások, hogy ne féljen az ember annyira a világban. És akkor ez valamennyire logikusan is hangzott. Hát igen, a hősembertől származunk, és a tudósok ezt már megvizsgálták, és tényleg attól származunk, hát már hogy van a bizonyítékok, vannak a csontleletek, akkor minden volt valaki. Ugye a történetben ott voltak a rajzok, hogy hogy fejlődik ki az ember, és mindegyikre mondta, és megtalálták a csontokat, az biztos, hogy így történt. És akkor ez ebben a gyerekkorban ez a vargás, hogy most akkor mi az igazság, talán a szüleim vallásosak, de már a szüleim már nem. És itt az iskolában azt tanítják, hogy igazából az anyagból jött létre minden, a vallás az csak egy ilyen babona, azt csak úgy kitalálták. És akkor ott van egy zavar az ember fejébe, hogyha nem találkozunk ugye a védikus kultúra, a Krisna tudatnak a képviselőjével, akkor ez a zavar, ez életünk végéig is ott maradhatott volna, ugye akár, mondjuk én esetemben például. Vagy ha nincs rendszerváltás, ami lehetővé teszi azt, hogy ezek a vallások is így tényleg úgy komolyan képbe kerülhessenek. De minden esetre szerencsére ugye volt ez a dolog, volt ez a rendszerváltás, volt ez a vallásszabadság, amikor is kialakult ez a dolog, hogy akkor tényleg bármilyen vallás bárki szabadon gyakorolva. És akkor ennek köszönhetően akkor most mi is itt vagyunk, és tanulmányozhatjuk a védikus kultúrát, és akkor keresetünk egy komolyabb választ az életnek a kérdésére. Mert ugye a kereszténység igazából nem tudott egy teljesen kielégítő választ adni, ahogy a materializmus sem tudott egy teljesen kielégítő választ adni ezekre a kérdésekre, és nem tudta megmagyarázni azt, hogy miért nagy különbség a rendelek között, az sem a materializmus, sem a kereszténység nem tudott erre választani. Miért van az, hogy valaki szegénynek születik, valaki gazdagnak, valaki egészségesen születik, valaki már alapba már úgy születik, hogy nyomorék, és egész életében is úgy kell élni, hogy nyomorék. Ugye akkor ez miért van, nagy különbség, miért van más lehetőségből az élőnyeknek, erre nem volt egy válasz. De amikor megismerkedünk ugye a Krisna tudattal, akkor ezekre nem válaszolsz. Ez az élet, ez nem csak egy egyszerű dolog, nem csak egy egyszerű megnyilvánulás, hanem ez már valószínűleg a sokadik, több hány millióadik, vagy milliárdodik életünk az anyagi világban, és akkor a karma folyamata az, ami okozza ezeket a nagy különbségeket az élőlények között, és ezért kaptak más és más típusú testeket, és minden egyes testben kialakul valami vágy bennünk, mondjuk, hogyha emberek pedig, akkor eléggé különböző típusú vágyak alakulatnak ki bennünk, és akkor annak megfelelően fogunk kapni ismét egy testet. De hogyha azok a vágyak olyanok, amelyek alapvetően az állatokra jellemzőek, akkor ugye ez a következő test, állati test is lehet, ugye akkor a Gita leírja. Ugye aki a tudatlanság közvetlenében hal meg, akkor az, az állatok világában születik meg újra. Ugye ott van ez a veszély, hogyha valaki gondolja, hogy a négy alapvető szükséglet, evés, védekezés, párzás, vallás, hogy ezek az emberi életnek ez a lényege, és ezt kell, még ha úgymond kifinomultabban is és polírozottabban is, mint ahogy az állatok csinálják, de hogy ez a lényeg az életnek, ez gondolja valaki és ez ragaszkodik, akkor így megszülethet, mint egy állat, mert ott nincsenek zavaró tényezők. Ugye az emberi társadalomban ezeket a fajta ösztöneket vagy vágyakat, hát sok minden korlátozza, hogy valaki ezt beteljesítse. Az állatok világából nem annyira vannak ott ezek a szabályok. Tehát az emberként ezek egy kellemesen valamennyire az a dolog, hogy akkor ez most be van határolva. És még egy materialista társadalomban is be van határolva. Szóval nem tudom, hogy egy férfinak az étteremben megtetszik a legszebb, legdrágább étel, de pont nincs éppen pénze, de hát most megtetszett az étel, bemegyek és akkor elveszem a polcra és elkezdem menni. Tehát hogy ez nem így működik. És akkor ott vannak ilyen korlátozások, ugye a természetben ott nem mond így van, de a természetben mászkál egy állat, valami megtetszik neki, valami elhető dolog, kész, leheti. Senki nem fog azt mondani, hogy ez nem szabad, ez nem lehet. Tehát hogy valahogy az emberi társadalom úgy jött létre, úgy alakult ki ebben a világban, hogy vannak korlátozó tényezők, és ez meg valamennyire kellemetlen is, szóval akkor Krisna azt mondja, hogy jó, hát csak ezek a dolgok érdekelnek, tehát akkor szüles meg, mint egy állat, ott nem lesznek ezek a korlátozó tényezők, hogy csak úgy követel az ösztöneidet, aztán így nem fogja így zavarni ez a dolog, ami így ilyen emberi társadalom, ami ott van. És egyszerűen csak ez így működik, a gyakorlatilag is ahol leírja, hát így működik. És hogyha valaki intelligensebb is látja, hogy ez nem lehet az élet célja, akkor és kutat egy magasabb rendű cél után, mondjuk az emberétlenül Krisna tudatnak a követését jelenti, de már csak mint valamilyen más vallást követ valaki komolyabban, és filozófikus elméjük valamennyire, akkor azért már mégis úgy van esélye arra, hogy emberként szülessen meg. Aztán be fogok mondani, hogy a Krisna tudat, ami még a leghitelesebb lelki folyamat is, akkor meg a garantált az emberi születés. És ezt kell értékelni, mert egy nagyon sok élőlik van más testben, más kőformában, a világban. Úgyhogy kell ezt értékelni, hogy akkor most ennyire jó lehetőséget kaptunk. És lehet, hogy belénk oltottak a négy vágyak, hogy a múltunkból fakadóan, akkor van egy bizonyos fajta karmánk, és akkor bizonyos fajta négy vágyak még ott lehetnek bennünk, de mi látnunk kell, hogy ezeket a vágyakat beteljesíteni, és mindig csak ezeket kell törődni, nem célra vezető, nem fogjuk eredményre vezetni. És végső soron, hogyha Krisna irányítására bízunk magunkat teljes mértékben. Mert egy szempont, hogy a Krisna irányítja azt is, hogy az anyagi vágyainkat hogyan teljesítjük be. De Krisna jobban szeretné, hogyha figyelembe vennénk azt, hogy ő mit tanácsol, hogy akkor hogyan éljük ebben a világban. És akkor, hogyha ezt követjük, akkor fogunk jól járni, hogy akkor lesz egy tisztább, nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb életünk, hogyha követjük ezt az életformát, amit Krisna javasol a számunkra. És akkor, hogy a Bhagavad Gita-ban is mondja Krisna, hogy a békés egy fontos tulajdonság, a békésség egy fontos tulajdonság ahhoz, hogy tudjunk boldogan élni ebben a világban. Hogy hogyan lehetne boldogság béke nélkül, ugye ezt mondja az emberek számára Krisna. És akkor szoktam mondani, hogy és akkor a gólya számára viszont azt mondja, hogy hát hogyan lehetne boldogság béka nélkül. Van egy kis különbség, hogy az egyik az csak ezen tud meditálni, csak a puszta anyagi szükségleteken. Az ember az, az ahogy meg kell, hogy értse, hogy ha én pusztán csak mindig a szükségedet ennek a beteljesítésére törődök, akkor nem ezek igazából békés okoz. Az valójában automatikusan beteljesenek egy alapvető szükségleteink akkor azzal, hogyha a védikus kultúrát követjük, mert Krisna igazából gondoskodni fog róla. Tehát, hogy nem fogunk éhezni, amikor megfagyunk, nem kell aggódnunk, amiatt, hogy akkor hogyan fogunk társadalmi életet élni, meg lesz a megfelelő megoldás minden helyzetre, és ez automatikusan jön, nem kell aggódni miattam. Hanem a legfőbb cél, amit el kell érnünk, az, hogy jöjjön Krisna egy legfelsőbb személyiségnek közösítása, hogy rajta meditáljon, hogy énekeljük az Úr Szent nevét, hogy az az önmegvalósítás módszer erre a korszakra. És ezt az emberi testet, amit kaptunk erre az életre, ugye úgy tudjuk legjobban használni, hogyha egyszerűen csak követjük azt, amit Krisna tanít, amit Krisna mond, vagy amit a tanítvány látszalatok keresztül számunkra így elmond, megfogalmaz. És nem volt volt az élet. Nagyon egyszerű, nem kellett sokat agyalkozni, hogy most hogyan lehetne. Nagyon lehetne nagyon boldogabban élni ebben azon világban. Ez Krisna teljes mértékben ugye a magyarázat számunkra, hogy mi a hosszú távon mi a titkannak, hogy nyugodtan és boldogban élhessünk ebben az anyagi világban. És ameddig ugye vannak anyagi világaik, azok fognak talán zavarni bennem, mint egy darabig mély. De ugye mindig erősíteni kell a szentírások tanulmányozásával, hogy azzal erősítjük az intelligenciánkat, tehát amiben most is teszünk, azzal erősítjük az intelligenciánkat, és hogyha erős az intelligencia, akkor a bevillanók is anyagi vágyak, amik még múltunkból fakadólag lehet, hogy így bejönnek, akkor azt, hogy könnyen állítjuk. Tehát könnyen elfogjuk, hogy igen, de ez most tovasság. Igen, ezzel nem kell törődni igazából. Jó, ez most így bevillan megint, hogy hát talán jó lenne, de hogy így megértjük, hogy igazából ez nem az életem a célja, hogy egy ostobaság nem tudok sohasem igazán boldoggá tenni. És hogyha erős az intelligencia, akkor könnyű tartani a szabályozó elveket, és akkor könnyű rajta maradni ezen a lelki úton. És amikor valaki komolyan gyakorolja ezt a lelki utat, és nem csak a szentírásokat tanulmányozza, hanem komolyan érti az Úr Szent nevét nagy figyelemmel, feladással, vagy még ha nincs is nagyobb odaadás, de nagy figyelemmel is próbálja imádkozni azért, hogy megjöjjön az a odaadás is, mert egyszer ezért van. De mesélhetünk az, hogy figyeljünk, mert figyelmesen az első pont, amikor figyelmesen énekeljük az Úr Szent nevét, és figyelmesen tanulmányozunk a szentírásokat, és társadalom baktánkkal, akik ugye lelkesítenek bennünket a lelki életre, akkor ezek a dolgok segítenek abban, hogy akkor megértsük, hogy ez így jó, ez így helyes, és nem. És ha be is jönnek, hogy amiki vágyak a múltunkból fakadóan, akkor azt könnyen hárítani tudjuk. Ugye abban a Bhagavad-gítában egy ilyen vers, hogy valakit nem zavarnak ezeknek az anyagi vágyaknak a tömege nem zavar, amelyek úgy jönnek, mint hogy az utcába folyik be a folyó, és ezt valakit nem zavar meg, és mozdulatlanul marad, mint az óceán, ami bár a folyó folyamatosan önti be a vizét az óceánba, de mégis óceán víztükrén ez nem látszik, hanem az csak, hogy valahogy elnyeli annak a folyónak a vizét. Az anyagi vágyak is képesek valaki így jönni, hogy folyamatosan így felmerülni és jönni, mint ahogy a folyó folyik be az óceánban. De ha valaki már komolyan gyakorolja a lelki életet, akkor ez nem zavarja meg egyáltalán. Tehát, hogy akkor teljes mértékben tudatosról, hogy ezek az anyagi vágyak miről is szólnak, teljes mértékben tudatosról, hogy ezek igazából nem adnak sohasem majd igazi boldogságot. És úgy teljes belső nyugalommal tudja így kezelni ezt a dolgot, hogy jönnek az anyagi impulzusok is, nem zavarja meg, nem fogja azt mondani, hogy én most akkor minden árakkal teljesíteni ezekre az anyagi vágyakra. Nem, hanem ami a testi szükségletek beteljesítéséhez kell, akkor ezt elfogadja, tehát akkor azt a fajta érzékelést, ami szükséges ahhoz, hogy életbe tartsuk a testet, hogy akkor azt elfogadjuk. De ami azon túl van, akkor arra már nem tartunk igényt, akkor azzal nem fogunk külön plusz előveszítést tenni. És akkor elmegyünk, hogy így a lelki életben. Jó, mint én van még egy-két perc, vagy egy látszik, ha valakinek van valami rövid kérdése, hozzáfűzése. Jó, de nincs, akkor köszönöm szépen a figyelmet. Van Tarács, Simon Bárgalatan, ki
jár,
és a próbálja,
ki jár, 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 ki jár